Róla szól, jó? És mindjárt imádkozunk, de lehet, hogy először olvassuk fel Isten igét. Máté 5. fejezete. Máté 5. fejezete, és aztán fogjuk venni az úrvacsorát közösen. Máté 5. fejezete. Ez a, hát úgy ismerjük, hogy a hegyi beszéd. Először a 9. verset olvasom. Boldogok, a békességre igyekezők. Ó, megvan? Boldogok, áldottak. Áldottak a békességre igyekezők. Vagy békesség szerzők, békességre igyekezők, békesség szerzők, mert ők az Isten fiai. Igen, igen, igen. Aztán 21. verstől 26-ig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom, hogyha valaki haragszik atya fiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az atya fiának, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Azért, ha áldozati ajándékodat az oltára viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat. Eredj el! Előbb békülj meg az atyád fiával, és csak azután jöjj és vidd fel ajándékodat. Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessenek. Bizony, mondom neked, nem jössz ki onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig. Ez Isten igéje. Atyánk, gyermekeidként jövünk eléd, és behívunk téged így az életünk legbelső részeibe is. Szent Szellem, behívunk téged erre az alkalomra, erre az időre, az életünkbe, a gyülekezetünkbe. Végezd a te természet fölötti munkádat, a te igéddel karöltve. Világosíts meg az életünknek területeit. Nyisd fel a szemeinket. Munkáld a szívünkbe a te kedves akaratodat. Ízleltesd meg velünk az engedelmesség és a Krisztus követés örömét. Végezd el bennünk, amit csak te tudsz végezni. Imhol vagyunk. Segíts nekem tolmácsolnom, értelmeznem, magyaráznom a te igédet a te szent szellemed szerint. Jézus nevében. Amen. Amen. Kapcsolatok. A kapcsolatoknak így a fontossága. Mennyire fontos így Istennek a kapcsolatok, a kapcsolataink. Isten, amikor megalkotott bennünket, akkor így a vele való kapcsolatra alkotott bennünket legelső sorban. Ezen kívül értelmezhetetlen az életünk és a létezésünk. De utána így az egymással való kapcsolatra hívott bennünket. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten az embert a saját képmására és hasonlatosságára alkotta. Arra a hihetetlen képességre, hogy közösségben legyen az ő teremtőjével. És aztán elküldte, hogy sokasodjon és szaporodjon, azaz, hogy a világot betöltse, és egy olyan társadalmat alakítson ki, melyben Isten dicsősége uralkodik a társadalomban és a kapcsolatokban, isteni, Isten szerinti kapcsolatokban. A bűneset ezt törte meg minden irányba. Megtörte az Istennel való kapcsolatot és közösséget. És megtörte az egymással való kapcsolatot. Az első dolog, amit így Ádám kimondott a feleségével kapcsolatosan, hogy az egy vád volt, hogy Isten, a feleségem volt, Éva volt az, aki adta a gyümölcsöt, akit te adtál nekem. Egy vádló kapcsolat volt a felesége felé, egy vádló kapcsolat volt Isten felé is. Az evangélium, az Úr Jézus Krisztus, a megváltás, ezt a kapcsolatot teszi egy új alapra, hozza, köti össze az Istennel való kapcsolatunkat, a megváltás, az evangélium helyre állítja Jézus Krisztus vérén keresztül, és ezt fogjuk ünnepelni, ahogy veszük majd az Úr vacsorát. És az egymással való, de nem csak az Istennel való kapcsolatot, hanem az egymással való kapcsolatot, mert Istennek nem az volt csupán a célja, hogy individumok legyenek, hanem az ő népe, az ő teste, amikben helyre állt kapcsolatok vannak, amik Krisztust tükrözik, amikben egység van. Jézus ezért mondta azt János 13-ban, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Figyeljetek, helyre állt kapcsolatok természet feletti dolgok, amelyek természet feletti módon hirdetik, hogy Jézus tanítványai vagyunk, és hogy ő eljött, mint a világ megváltója. János 17:21-ben ugyanerről beszél Jézus, hogy akik majd az ő szavukra hisznek, egyek legyenek, miként mi egyek vagyunk. Én, te benned, és te, én bennem, Atyám. Hogy ők egyek legyenek bennünk, erről ismeri meg a világ, hogy eljöttem. Megvan? Nem kicsi a tét, egyébként nem a jó kedvünkről szól csupán, vagy személyes komfortunkról, hanem arról a brutális bizonyságtétel, természet fölötti lelepleződésnek a lehetőségéről, ami abban van, amikor a kapcsolataim Isten szíve szerintiek. A megváltás ott van benne. Már a 10 parancsolatban is természetesen, hisz az Isten szívét tükrözi, ezt látjuk, nem? Az első 4 az Istennel való kapcsolatunkról beszél. De a második 6 az az ember társunkkal való kapcsolatunkról, ami arról beszél, hogy Isten azt mondja, hogy nekem nem csak az a fontos, hogy te velem jóba legyél. Nekem ugyanúgy nagyon fontos, hogy az ember társaddal kapcsolatod legyen. Ez olyan, mint egy érme, és egy érmének a két oldala, hogy ez nem olyan, hogy az Istennel való kapcsolat az egyik oldal, az embertársam, vagy testvéremmel való kapcsolat a másik oldal, és eldönthetem, hogy melyiket választom. Ez nem olyan, hogy vagy-vagy, hanem az evangélium elhozta azt, és a megváltásban benne van az, hogy is, mind a kettő. Az evangélium megadja ezt a hatalmat, hogy a békességre igyekvők legyünk, hogy békesség szerzők legyünk. Az evangélium nélkül nem volt hatalmunk erre, de most hatalmunk van. És gyertek velem még egy picit tovább, mielőtt megnézzük a verseket. A hegyi beszéd, aminek a kontextusában vannak ezek a versek, azok ugyanígy az Istennel való kapcsolat és az embertársainkkal való kapcsolatról szól. Ez így Isten királyságáról szól, és Isten királyságának a dinamikájáról szól. És tudjátok, a kor vallásos emberei, a ultravallásosak, a nagyon vallásosak, vagy nagyon buzgók, vagy nagyon konzervatívak, vagy nagyon gyülekezetbe járók, a farizeusok voltak, akik így versenyeztek azon, hogy ki a szellemibb, ki az Isten, ki az igazabb, ki imádkozik többet, ki szolgálja többet Istent, ki böjtöl többet, ki ismeri az írásokat jobban, ki tud az írásokból jobban érvelni, ki tud jobban imádkozni, hosszabban, szebben. Így az egészben ott volt ez. És közben a kapcsolataik a romokban voltak. Az embereket nem szerették. Nyomorgatták. És Jézus a hegyi beszédben, és végig az evangéliumokban ezt megmutatja. Hogy figyelj csak, igyekeztek megmutatni, hogy mennyire szellemiek vagytok, de a szellemiség az gyakorlatban a kapcsolatokban fog lelepleződni. Mert az Istennel való kapcsolatunk azért eléggé megmérhetetlen sok része, vagy kevésbé megmérhető, vagy kevésbé látható, nem? De az emberekkel való kapcsolataink azok megmérhetőek, mérlegre tehetőek. Úgyhogy Máté 5-ben, 21. versben Jézus elkezd erről beszélni, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Így van ez a 10 parancsolatban, ne ölj. És aztán hozzáadja, mert méltó az ítéletre is. És a kor vallásos emberei fogták, és ez egy olyan értelmezés volt, ahol igazából ez újból ki tudták pipálni. Tudod, van ez a szellemiség, vagy van ez a hozzáállás, vagy van ez az önigazság, ahol igazából pipálunk dolgokat. Ahol a másiknak az életében látom, a szemében a szálkát, az enyémben nem látom a gerendát, és csak pipálom, ne ölj, hopp, ez is megvan. Ez is megvan. És Jézus azt mondja, hogy de nem. Mert én azt mondom a 22. versben, hogy ha valaki haragszik az atya fiára, a testvérére, méltó az ítéletre. Tovább menve, ne ölj, ez valami, amit könnyen ki tudok pipálni. De mi van mélyebben? Mi van a szívemben? Hogy gondolkodok a testvéremről a szívemben? Hogy nézek a testvéremre a szívemben? Mi az én viszonyulásom ott a szívemben? Mi van a szívemben? És Jézus azt mondja, hogyha harag van a szívemben. Így van, tehát haragszok a testvéremre. Akkor méltó vagyok, azt mondja, az ítéletre. Mert igazából az ölni az a kézről szól, de lehet, hogy a kezemmel nem ölök, de a szívemben ölök, így van? Mert haragszok. És most itt nem feltétlen egy felindulásról van szó, hanem egy haragról, ami ott van bennem. Egy harag tartásról, egy haragnak a melengetéséről. Abba, hogy én nekem valamim van ellened. És haragszok rád. Haragszok. Istennek a szeretete nem árad rajtam keresztül felé, hanem én haragszok rád. És lehet, hogy ez a haragvás, ez egy olyan, ahol újból és újból gondolkodok rólad, és rosszat akarok az életedre, de lehet, hogy ez a haragvás, ez egy olyan, ahol kiiktatlak az életemből. Kiiktatlak. Számomra te nem létező vagy. Számomra te egy senki vagy. És lehet, hogy én nem is mondanám ezt haragvásnak. Ismered ezt, nem? Valaki azt mondja, hogy de hát én nem haragszok rá. Csak nem beszélek vele. Nem haragszok rá. Csak ő nekem nem létezik. Na ez haragvás. Valamelyik testvér mondta, azt mondta, figyelj, semmi gond, nem haragszok rá. Csak te nem haragszok rá. És mondhatjuk azt, hogy De haragszol rá, mert most is mondtad. Haragszol rá. Igen. Igen. Oké, Jézus azt mondja, hogy ne ölj, és én azt mondom neked, haragszol a te testvéred, de méltó vagy az ítéletre, ha azt mondod neki, hogy ostoba. Így van? Ez van ott. Ostoba. Tudod, méltó vagy a legfelsőbb bíróság elé, vigyenek téged a Sanhedrin elő, a főtanács elé, ahol igazából oda vitték a gyilkosokat. A kétán Izraelben az ítélkezésen. Oda vitték a gyilkosokat, és méltó vagy rá. Azt mondod, ostoba. Így van? Na most persze Jézus nem ezt a szót használta, hogy ostoba, hanem egy arámi szót használt. Így van? Ez a ráka. De persze nem ráka, mert ez nem hangzik olyan rosszul. Elég rosszul hangzik a ráka is. De szerintem nem tudok arámiul teljesen, de az valószínűleg ilyesmi, hogy raha, raha, raha. Így van? Ez elég rosszul hangzik már, nem? Oké, okay. Úgyhogy ha azt mondom, hogy ostoba, ami azt jelenti, hogy üres fejű. Azt jelenti üres fejű, azt jelenti tök fej. Igazából a másiknak az értelmi képességét, az intellektuális képességeit ócsáron becsmérlem. Támadom. Okay. És utána azt mondom neki, hogy bolond. Nézd meg, bolond. Aki ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Oké? Okay. Ho, nem öltem. De azt mondtam, hogy bolond, ami igazából a görög morosz szó, ami azt jelenti, hogy hülye. Így van? Ez egy támadás a személy jellem ellen. Ez egy megvetés, ez egy semmibenézés, oké? Tehát, hogy én megvettem őt, én semmiben nézem őt. Megvettem őt. Tartok attól, hogy ez olyan gyakori az életünkben, hogy fel sem tűnik. Miközben lehet, hogy ahogy itt vagyunk, hogyha megnéznénk, hogy hányan gyilkoltunk kézzel valakit, öltünk, akkor lehet, hogy csak egy-két ember lenne, de így van? De hogyha a szívünket nézzük, akkor látjuk, hogy ojajajaj. Oké, Jakab azt mondja, 4. fejezetben, 11-12-ben azt mondja, ne gyalázzátok egymást, testvéreim. Aki gyalázza vagy elítéli a testvérét, az a törvény gyalázza és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek, egy a törvényhozó és az ítélet, és egy törvényhozó és ítélőbíró van, aki megmentet és elveszhet, de ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat. Oké, okay? ez a ne gyalázzátok, és testvérem, ez a görögben katalaleo, az azt jelenti, hogy leszólni, ne szóljátok le egymást. Ne szóljátok le egymást, testvéreim. Megvetésről szól. Azért, mert átveszem Istennek a helyét. Azt mondja, ki vagy te a 12. versből, hogy elítéled a fele barátodat. Ez valami, amit így az ördög tesz. Ő a diabolosz. Az ördögnek ezt jelenti a neve. Valaki, aki szétdobál. Valaki, aki tönkrever. Valaki, aki gáncsoskodik. Valaki, aki rágalmaz. És ezeket így teszi rágalmakkal. Az ördög végzi az ő munkáját, hogy éket verjen testvér és testvér közt. Hogy éket verjen a Krisztusnak a gyülekezetében, hogy rágalmaz és leszól és lenéz, és hogy ezt adja közénk. És ahogy ő végzi ezt a munkáját, ha mi nem vesszük észre, akkor Isten királyságába az ördög beveri ezeket az ékeket, és meggyengíti Isten királyságának az erejét, a hatalmát, a Szent Szellem áradását, Istennek a csodáit, Istennek a jelenlétének a megnyilvánulását, mert nagyon emberivé válik az egész. És nyilván az ördög igyekszik leplezni ezt azáltal, hogy különböző indokokat ad az elménkbe, hogy miért rendben van, hogy én így gondolkodok arról a testvérről. Megvan ez? Miért van ez rendben végül is? Hogy én úgy gondolom, hogy ő ostoba vagy bolond, vagy ő ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. És ez a diabolosz, az ördög, a szétdobáló, szétszóró, tönkre tevő, tönkre verő, rágalmazó az ördög. És azt mondja, hogy ne menjetek bele ebbe, ne gyalázzátok egymást, testvéreim. Ne menjetek bele ebbe a játékba, mert ennek van egy célja, hanem legyen felismerésetek, ismerjétek fel, és tudjatok ellenállni. Oké? Úgyhogy vissza Máté 5-höz, gyertek még velem, azt mondja, hogy úgyhogy beszél a szívről, és aztán persze a szavakról is. 23. versben viszont így folytatja, azt mondja, azért, ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened. Oké? Úgyhogy itt vagyok, és viszem az én áldozati ajándékomat az oltárra. Viszem az én imámat, viszem az én dicséretemet, viszem az én szolgálatomat. És ezért mondtam, így van, tehát a farizeusok kor emberei ezt tették, vitték, és adták Istennek, és Isten azt mondja, hogy figyelj csak. Jézus azt mondja, figyelj csak, hagyj mondjak valamit. Az egész semmit nem ér. Értelmetlen. Ha áldozati ajándékodat viszel, és ott az oltárnál eszedbe jut, hogy a te testvérednek panasza van ellened. Eszembe jut, hogy ho-ho-ho-ho, van itt egy elintézni való. Van itt egy kapcsolat, ami megtört. Van itt egy helyrehozandó dolog. Van itt egy kapcsolat, ami helyreállítandó. Van itt valami, mert itt van köztünk egy fal. Van köztünk felnövekedett valami. Van köztünk egy szakadás. Lehet, hogy egy repedés, lehet, hogy egy hajszálrepedés, lehet, hogy egy óriási kátyú van köztünk. Akkor még több áldozati ajándékot viszek, jó? Az már jó lesz, ugye, Uram? És az Úr azt mondja, nem. Jobb az engedelmesség, mint az áldozat, 1 Sámuel 15. Jobb. Figyelj. Vedd komolyan. És hatalmad lesz. Vedd komolyan. És Krisztus képmására formálsz. Vedd komolyan. És Krisztus testének ereje lesz. Vedd komolyan, fogd, viszed az ajándékod, eszedbe jut, és mit mond? Azt mondja, 23. vers, 24. hajd ott az oltár előtt az ajándékodat, nézd meg, eredj el, előbb békülj meg a te atyád fiával, és csak azután jöjj, és vidd fel ajándékodat. Oké? Van egy konfliktus, van egy kapcsolat, ami rendezésre, nekem, de hozzá szoktam ahhoz, hogy csak így lesatírozom azt az embert, leradírozom azt az embert. Így van, mint régen a kommunisták a különböző képeken, meg fényképeken. Így van, hogy megcsinálták azokat a photoshopolásokat, még a photoshop előtt. Így van, hogy valakit sikerült így lesatírozni, leretusálni. Így van. És valójában el van intézve. És ott van az Istennel való kapcsolatom, és Isten azt mondja, nem. Menj és rendezd a kapcsolatodat. Menj a te atyád fiához. Hogy mondja két dolgot ezzel kapcsolatosan, gyertek velem, két dolog. Egy, azt mondja itt, hogy te menj. Így van? Azt mondja a 24. versben, eredj el, előbb békülj meg. Te menj oda az atyád fiához. Figyelj, sehol nem fogod a Bibliában azt olvasni, hogy az atyád fiád menjen oda hozzád, a testvéred menjen oda hozzád. Ilyen nincsen. Mindig te menj oda hozzá. Máté 18-ban, egy másik írásrész, a 15. versben azt mondja, hogyha a te atyád fia vétkezett, és azt mondja, vétkezett ellened, vagy vétkezett, most ez bizonyos szövegben így van, másikban azt mondja, hogy ellened, menj oda hozzá, tudod, azt mondja, négy szem közt, erről is beszélek, de az első az, hogy te menj oda, te kezdeményez, te lépj oda hozzá. Most nem tudom, hogy mennyire tudjátok ezt, hogy mennyire élítétek meg ezt, hogy tudod mit? Nem. Majd ha oda jön, ő jöjjön, neki van valami baja. Ő jöjjön oda hozzám. Tudod mit? Nem, hogy mondjam ezt. Hatalmunk van a Szent Szellem által. Abszolút. Hogy békességre igyekvők legyünk. Hogy mi békességszerzők legyünk. Függetlenül, hogy az én testvérem most az-e vagy sem. De te kezdeményezd, te ne várd a másik kezdeményezését. El tudod képzelni, hogy úgy lennénk, úgy vagyunk Krisztus testébe, a gyülekezetbe, hogy vagy a házasságunkban, vagy a családunkban, vagy az emberi kapcsolatainkban, hogy mi ott állunk a teraszunkon, vagy a verandán kulcsra, vagy ölbetett kézzel, vagy mit csinálok most, ez milyen kéz? A kulcs, értitek a magyart, azt hiszem, és tudod, várok, hogy ő oda jön hozzám. Várok, hogy ő kezdeményez. Nem, te kezdeményez. Te menj oda hozzá. Tudod, te neked jutott eszedbe. Lehet, hogy a Szent Szellem juttatta, így van az eszedbe. Hatalmad van. Gyerünk, menj oda hozzá. Ha oda megyek hozzá, mi lesz? Tudod, mi lesz? Megmondom, mi lesz. Jó néhány fantasztikus dolog lesz. Egy, engedelmeskedtél Istennek. Jézust követett, fantasztikus. Bingo, ámulatos. Krisztus képmására fogsz formálódni. Bingo, ámulatos, ámulatos. Isten még többet fog megmutatni magából neked, mert Jézussal jársz és engedelmeskedsz neki. Oké, a másik. Lehet, hogy lesz egy csoda. Nem tudjuk, ez nem garantált, ez nem biztos. Azt nem mondja az írás, hogy mindig van csoda ilyenkor, de lehet, hogy Isten csodájáról bizonyságot fogsz tudni tenni az életedben, és ez fantasztikus. De nem megyek, maradok. És nem megyek másban sem, maradok. Nem kezdeményezek semmiben, maradok. És lemaradok Isten csodájáról, hogy egy élő Istennel járok, aki felkent bennünket, hogy az ő hatalmában éljünk. És mikor lépünk, akkor csodákat tapasztalhassunk, megbékéléseket, megváltásokat, csodákat tapasztalhassunk, amik bennünk és rajtunk keresztül és köztünk zajlanak. De ehhez kezdeményezés kell. Kezdeményezés nélkül nincsen csoda. Így van, ott van Józsué és az egész csapat, és ott van a Jordán, anélkül, hogy belelépne valaki a Jordánba, nincsen csoda. Nincsen csoda. Oké? Nincsen csoda. Na most még egyszer, nem biztos, hogy van csoda? Nem mindig van csoda. Róma 12:18 azt mondja, és ez egy fontos vers, azt mondja, ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Megvan? Ha lehetséges. Nem azt mondja, hogy lehetséges mindig. Nem azt mondja, hogy mindenkivel lehetséges. Ha lehetséges. Amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Oké? De Isten szeret csodákat tenni, ezt tudjuk jól. És mikor van egy rizikó, mikor kockáztatok, mikor lépek a másikhoz és kezdeményezek, akkor lehet, hogy Isten tesz egy csodát, és ez csodálatos. És hogyha nem tett csodát, akkor mi történt? Pofára estem. Vagy sem. Így van? Engedelmeskedtem Istennek, és én Jézussal járok. Jézussal akarok járni. Oké? Én ő vele. És Isten ad békességet. Ad megértést, ad győzelmet, többet magából, többet. Oké, úgyhogy fejezzük be valahol mindjárt, jó? Úgyhogy azt mondja, hogy te kezdeményezz. Az egyik gyülekezetvezetővel beszélgettem valamikor, és szóba jött egy másik gyülekezetvezető pásztor, és elmondta ezt, hogy nem annyira keresi, mert mondtam neki, hogy figyelj, kérdezd meg tőle, ha volt már hasonló szituációban, kérdezd meg ezt a dolgot tőle, beszélgess vele, azt mondja, annyira nem akarom felhívni őt, mert a múltkor úgy mondott olyan dolgot, ami fájt nekem, ami bántott, ami rosszul esett, csak nem akarom, nem haragszok rá igazából, csak úgy nem akarom, nem akarom. És mondtam neki, ne hülyéskedj. Ha mi, akik gyülekezetet vezetünk, ha mi nem tudunk egymással közösségben lenni, akkor hogy taníthatjuk az embereket Isten igazságaira? Mondtam, figyelj, csörej rá, mondd el, hogy rosszul esett az, amit mondott. Mondd el, ne vádold őt, mondd el, hogy te hogy érezted magad, amikor ezeket mondta benned, miket hozott fel, és mondd el, hogy azért hívtad őt fel, mert szeretnéd. Ezt elmondani, szeretnél egy jó kapcsolatot velem. Fogta házi feladatként, megtette, meglépte. És Isten működött. Oké, megoldódott. Megoldódott. Ahelyett, hogy telnének az évek, telnének az évtizedek. És az ördög építeni az ő emelvényét és magaslatait a szívünkben, a gyülekezetben, az Isten királyságába, hogy megerőtlenítse Isten népét. És azt is mondja itt, nem itt, bocsánat, Máté 18-ban, csak még gyertek velem, ahol azt mondja, hogy négy szem közt menj oda. Négy szem közt. Oké, és ez egy ámulatos alapelv az igében, ez a négy szem közt. Oké, mondjuk ezt itt. Négy szem közt. Nagyon jó. Még egyszer. Nagyon jó. Négy szem közt. Szerintem, na mindegy, nem megyünk ebbe bele. Négy szem közt. Nagyon jó. Négy szem közt. Úgyhogy néhány ember felhívott engem az egyik gyülekezetvezető pásztorral kapcsolatosan, és elmondtak pár dolgot, hogy mit neheztelnek ővele kapcsolatosan. És mondtam, mindenkinek ugyanazt válaszoltam, hogy figyelj, nem nagyon tudok segíteni, de menj oda hozzá négy szem közt, és mondd el neki azt, ami a szíved, amit most nekem elmondtál, mondd el neki, neki is segíteni fog, neked is segíteni fog, még talán megoldás is lesz itt ebben a dologban, mert ez nem megoldás, hogy valaki másnak mondod el. Menj oda hozzá, négy szem közt, és mondtam neki, hogy figyelj csak, ha valakinek velem kapcsolatosan van valamije, vagy nem ért valamit, vagy valami, én annak örülnék legjobban, ha hozzám oda jönne. Nem annak, hogy másnak elmondja, hogy te Csaba miért, hanem hogy hozzám oda jön, és azt mondja, hogy te hogy van ez? Miért van ez? Miért mondtad ezt? Miért tetted ezt? Miért van így? Miért van úgy? Vagy bármi. Hozzám oda jön, tiszta sor. Mondtam, hogy nekem ez jelenti a legnagyobb tisztességet. Mondom, biztos vagyok benne az én, annak a másik pásztornak is ez jelenten a legtöbbet, hogyha oda mennél és elmondanád neki négy szem közt. Figyelj, ez egy nagyon fontos alapelv, mert én szerintem sok esetben nincsen gyakorolva. Múltkor valamelyik testvérhez oda mentem, és üdvözöltem őt, és mondta, hogy tudom, nem voltam már egy hónapja vagy két hónapja, mondja az illető, és lehet, hogy nem fogok jönni ezután se, mert nem tetszik nekem az, hogy csak egy Isten tisztelet van egy héten. És mondtam, hogy hát persze, de van házi csoport, azért van egy, mert van házi csoport, és mondom, az nagyon jó. Igen, de az nem olyan. Csak egy Isten tisztelet van egy héten. És tudod, erre gondoltam, hogy nincs ezzel semmi gond. De ahelyett, hogy a testvér főne magába, és így gondolkodik, miért nem jön oda hozzám négy szem közt? És mondja azt, hogy te Csaba, mi manóba lett lelőve ez a másik Isten tisztelet? Miért láttad, hogy ez jó lenne? Szerintem ez hülyeség. És akkor jó, én el tudom mondani, hogy miért láttam ezt jónak. El tudom mondani, hogy mi indított engem. El tudom mondani, és neki nem kell egyetértenie velem, de van egy kapcsolatunk. Megvan, van egy kapcsolatunk. És lehet az is lehet, hogy amit mondok, még meg is tudja őt győzni. Megvan négy szem közt. Négy szem közt. Még egy példa. Valaki nemrég jött vissza a gyülekezetbe. És hallott egy testvérről, lehet, hogy ezt eljátszhatnánk itt, de most nem teszük az idő hiányába, jó? De hallott egy testvérről a gyülekezetbe, hogy ő régen ilyen meg olyan dolgokat tett. Oké? Valami rosszat, valami negatívat dolgokat tett. És hallotta, hogy ő ilyen és olyan dolgokat tett. Most ez ezer sebből vérzik. Egyetem miért mondanék én bármit, bárkiről. Ez butaság. Így van? De jó, de előfordul, mert néha buták vagyunk. Azt hiszem, ezt a szót lehet mondani. És fogta ez a testvér, és oda ment ahhoz a személyhez, akiről hallotta, négy szem közt, és azt mondta, figyelj csak, nemrég azt hallottam, hogy te pont, igaz-e ez? És a testvér elmondhatta, tudod mit? igaz. És azóta már megbántam, és helyrehoztam, stb. 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 Oké. Okay. És kihúztuk az ördögnek a fullánkját, az ördögnek a diabolosza rágalmazását, a rombolását. Oké? Okay? Csak azért, mert az igazságban járunk. Az igazságban járunk Isten hatalmával. Oké? Okay? És Isten dicsőül meg köztünk. És épül Istennek az országa. Oké? Okay? Csak azért, mert nem az emberi gondolatainkat követjük, vagy a világ útját, vagy a hústestnek az útját. Mert oda ment négy szem közt. Úgyhogy fejezzük be. 25. vers. Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak. A bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlözbe ne vessenek. Jó. Nagyon röviden magyarázom, nem tudom kifejteni. Nem tudom. De nagyon röviden. Jézus tovább megy, eddig beszélt az oltárról, és az oltárhoz mész. Most úton mész a te ellenségeddel a bíró felé. Oké? Okay? És ez egy jogi szituáció, ami ebben a korban gyakori volt. Hogyha volt valaki, aki tartozott valakinek egy nagyobb pénzmennyisége, vagy egy pénzmennyisége, és nem adta meg ezt a pénzmennyiséget, akkor a panaszos foghatta, és azt mondta, hogy na most viszlek téged a bíróhoz, megyünk a bíróságra. Oké? Okay? És elindultak, jó? Felszálltak a hetes buszra, van még olyan? És elmentek, tudod? Mentek az úton a bíróhoz. És Jézus azt mondja, hogy figyelj csak, nézd meg, a 25. versben, idejében békülj meg az ellenfeleddel, még úton vagy vele. Azt mondja, hogy igyekezz megbékülni vele időben, amíg az úton vagy. Mert még az úton, ha megegyeztek, ha megbeszélitek ezt a dolgot, ha kifizeted, vagy megbeszélitek az ütemezést, vagy bármi, megállapodtok benne, akkor ez még a ti kezetekben van. De ha már odaértek a bíróhoz, és az ügy a bíró kezébe kerül, akkor kikerült a ti kezetekből, és a bíró fog dönteni, és ha téged hibásnak talál, vétkesnek talál, akkor tömlözbe fognak vetni téged, és meg kell, hogy fizess mi. És most nem megyünk bele ebbe, mert ez is izgalmas. Az isteni fegyelmezés, ez egy nagyon izgalmas téma. De arról szól, hogy nem kell hosszan húzni és megvárni, még Isten fegyelmezése alá esünk, hanem idejében megbékülhetek az ellenfelemmel. És Jézus ezt mondja, hogy tegyük ezt meg időbe. Tegyük, nem kell, hogy teljenek a hónapok, az évek, a 2, 3, 4, 5, 6 év, az csak nem szükséges, hanem idejében béküljünk meg, és idejében keressük a megbékélést, és keressük Isten útján az egységet. És azért, mert a kapcsolataink végtelenül értékesek Istennek. Azért, mert Jézus nem csak azért halt meg, hogy mi az övéi legyünk, hanem Jézus azért is meghalt, hogy a kapcsolataink helyre állhassanak, és hogy egy olyan népe lehessünk, ahol az egységünk, az egymás szeretetén keresztül, a kapcsolatainkon keresztül Isten dicsősége, ereje, nagysága lelepleződhet. Úgyhogy Dávid, megkérhetlek, hogy gyere, és még szeretném így csak 3 nagyon egyszerű praktikus ponttal befejezni, ezt nem fejtem ki, csak felolvasom számotokra. Csak így mit jelenthet ez az üzenet számunkra, a gyülekezetünk számára? Hogy mit jelent számodra személyesen? Szerintem valóban az Úrat meg tudod kérdezni. Mit jelent ez? Hogy mondjam azt előtt még nektek, hogy én tettem ezt nem egyszer, nem kétszer, hogy oda mentem valakihez, és kerestem a kapcsolatnak a helyreállását. Én teljes szívből hiszek ebben, és nem azért, mert tudom, hogy az Isten szíve és Isten dicsősége van benne, és dicsőíti Jézus Krisztust, amikor egészséges kapcsolataim vannak. Nem beszélve arról, rengeteg felé lehetne menni most, de Péter beszél arról 1 Péter 3-ban, hogy a férjek hogyan viszonyuljanak a feleségükhöz megértő módon, mint gyengébb edényhez, és azt mondja, azért, hogy a ti imádságotok ne legyenek akadályoztatva. Tehát vannak olyan természetfölötti részei, ahol az imádságaink akadályoztatva vannak, amikor nincsen egység köztünk. Megvan? Megvan. Jó. Oké. Úgyhogy néhány praktikus dolog itt számunkra, gyülekezet számára. Első, három dolog. Első. Azt gondolom, hogy fontos, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt és egymás előtt. Figyeljetek, a Biblia nagyon világosan tanítja, hogy az alázat az egy jó dolog. És megalázni magunkat Isten előtt az mindig jó, és keresni a békességet a másikkal az egy jó dolog. Azt is tanítja, hogy Isten az alázatost felemeli, de a büszkének ellenáll. Úgyhogy nekünk gyülekezetként nem csak most, mindig szükségünk van, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt és egymás előtt. A második, ezen a héten és a következő hetekben, ez az üzenet a szívemen van, nem ezen a héten került a szívemre, hiszem, hogy ez Istentől van számunkra. Ezen a héten, vagy a következő hete és a következő hetekben, ha van megbeszélni valót Istennel, vagy valaki mással, másokkal, menj és keresd fel őket. Légy kezdeményező. Nincs nagyszerű dolog, itt van az advent. Várakozásunk van, így várjuk az Úr Jézust minden módon. Nincs nagyszerűbb. Várom az Urat, és nincs nagyszerűbb, mint hogy rendezni kapcsolatokat. És végezetül harmadik, hogy tudjátok, az alázat, a bűnbánat, a bűnvallás bevonza a természet feletti erejét Istennek. Ez egy biblikus alapelv, egy igei alapelv, hogy ahol bűnbánat, bűnvallás, alázat van, ott Isten természet feletti ereje meg fog nyilvánulni. És egy olyan közösség szeretnénk lenni, ahol erőteljesen meg szeretnénk tapasztalni a Szent Szellem munkáját, akkor nem spórolhatjuk ki az alázatot, a bűnbánatot, a bűnvallást, amikor így Isten hív bennünket, szólít és rámutat dolgokra. Így fogunk tudni előre menni. Lehet, hogy vagytok olyanok, akik jobban el tudjátok mondani. Az 1940-es évek másik felében egy nagy ébredés, szellemi ébredés volt Magyarországon. És ez megelőzte, vagy ez előtte járt, vagy előkészítette az, és vele járt az, hogy az emberek a gyülekezetekben elkezdték felkeresni egymást, a haragosaikat, olyanokat, akikkel megszakították a kapcsolatot, vagy csak történt valami köztük, és átkopogtak egymáshoz az éjszaka során, mert Isten szelleme munkálkodott, és rendezték dicsőségesen Isten szerint ezeket a kapcsolatokat. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy ez mindig Isten természet feletti erejét hívja be, amikor ezeket komolyan vesszük, amiket Isten mutat. Oké, úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és készítsük fel a szívünket így az úrvacsorára. Köszönjük neked, Urunk, Atyán, köszönjük a te igédet, köszönjük a te szavadat. Köszönjük, hogy te most is szóltál hozzánk. És köszönjük azt, hogy te hívsz bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy a Golgotai keresztben nem csak a veled való megbékélés, hanem az egymással való egység is megfizetésre került. Köszönjük, Urunk, hogy a Jézus Krisztusnak a vére veled is békességet hozott, de egymással is békességet hozott. Mennyi Atyám, imádkozom azért, hogy a szellemeddel te munkálkodj, hogy köztünk. Te tudod, hogy mint hogy miért kellett ennek az üzenetnek elhangozni, mindaz, hogy mit akarsz te elvégezni bennünk a te igéddel. Hagyj legyünk engedelmesek, és hagyj kövessünk téged, Úr Jézus, ahogy a bővölködő életbe vezetsz bennünket. Köszönjük neked. És hagyj legyünk közösségbe, hagyj gondolkodjunk rólad, és hagyj legyünk közösségbe veled, és közösségbe egymással, ahogy az úrvacsorát vesszük, ahogy megemlékezünk a megtört testedről, a kiontott véredről. Úr Jézus, olyan sokat tartogat számunkra. Olyan sok mindenben akarsz bennünket vezetni, tanítani. Hallgatunk rád és figyelünk. Bízunk benned és követünk. Köszönjük neked!